A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Hortai Olivér, energiapolitikai szakértő, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia és klímapolitikai üzletág vezetője.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
Amelynek apropóját egyéb iránt természetesen az energia témák adják, kezdjután a legérdekesebbel. A venezuelai helyzettel, hogy látod a szóban forgó ismert amerikai manőver mennyire befolyásolja a globális energiahelyzetet, vagy egyáltalán lesz rá hatás a köztudomás, hogy rengeteg olaj van például Venezuelában?
Igen, rövid távon csak enyhe következményekkel kell számolni, hogyha a teljes világ piacot nézzük. Venezuela olaj kitermelése napi 1 millió hordó, ami a világ olaj igényének kevesebb, mint 1%-át jelenti. Ez a magyarázat arra is, hogy a hétvégi események után a hétfői napon kevesebb, mint $1 emelkedett a Brent típusú nyersolaj hordónként jára, a pénteki 60,5 dollárról 61,5 dollár közelébe. Ami a közép-hosszú távú hatásokat illeti, itt már sokkal izgalmasabb lehetőségek, kérdések merülnek föl. Úgy látom, hogy az amerikaiak szempontjából Venezuela egyszerre egy nagy lehetőség, és egyszerre egy nagy kihívás. Nagy lehetőség, mert Venezuela rendelkezik a legnagyobb ismert kőolaj készletekkel, több mint 300 milliárd hordónyi nyersolaja. Viszont egy nagy kihívás, mert ahhoz, hogy ezt ki lehessen aknázni, a jelenlegi infrastruktúra megújítása és bővítése szükséges. Különböző becslések vannak, de úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy a mostani 1 millió hordós napi kitermelést 2-3 millió hordóra lehessen feltornászni, ahhoz 15-20 milliárd dollár beruházásra és több évre lesz szükség. Ezt az amerikai olajvállalatok véleményem szerint csak akkor fogják biztosítani, előteremteni, hogyha stabil, kiszámítható környezetre számíthatnak ott Venezuelában. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elsőként politikai teendők vannak ott, stabilitást kell létrehozni, biztosítani, és hogyha ez sikerül, akkor el lehet kezdeni beszélni arról, hogy hogyan újítható meg, illetve bővíthető az infrastruktúra.
Tehát miközben van egy hatalmas kőolaj készlet, az infrastruktúra nem áll rendelkezésre, jól veszem ki a szavaidból.
Így van, illetve hát a bővítés is pénzbe kerül.
Tiszta sor, ha lehet így fogalmazni, hogy továbbra is maradunk ilyen nemzetközi energia politika területén tekintettel arra, hogy a múlt év végén az Európai Parlament nagy többséggel megszavazta az orosz gáz kivezetéséről szóló határozatot. Beszéljünk a gyakorlati részéről. Ez mit jelent az Európai Unió tagállamaira nézve, és természetesen Magyarországra nézve is?
A határozat értelmében idén január 1-től már nem lehet új szerződést kötni, energiavásárlási, gázvásárlási szerződést kötni Oroszországgal. A meglévő rövidtávú ügyleteket ki kell vezetni tavaszig, a cseppfolyósított földgáz esetében április, a vezetékes gáz esetében május a határidő. Utána van egy jövő év elejé határidő a hosszú távú szerződésekre vonatkozóan a cseppfolyósított földgáz esetében, és a vezetékes gáz esetében pedig a hosszú távú szerződéseket 2027 szeptemberéig kellene lezárni, illetve van egy olyan kiegészítés az elfogadott dokumentumban, hogyha nem sikerül a tárolók töltöttségét megfelelő mértékben biztosítani 2027-ben, akkor ez még egy-két hónappal kitiltható. Nagyon sok mindenről érdemes ennek kapcsán beszélni. Az első az az, hogy ezt a lépést én teljesen észszerűtlennek tartom. Az Európai Unió versenyképességi problémáinak gyökerét a magas energiaárak jelentik. Erre a drág jelentés mások mellett nagyon világosan rámutat. Ma egy európai iparvállalatnak 4-5-ször annyit kell fizetnie a gázért, mint egy amerikai versenytársának, és ezek a magas árszintek a villamos energiaárakba is átgyűrűznek, hiszen a gázárak markáns befolyással vannak a villamos energiaárakra is. Ezért egy európai iparvállalatnak a villamos energiáért is 2-3-szor annyit kell fizetnie, mint egy amerikai versenytársnak. Ez a legfontosabb problémánk. Ehhez képest az egész vita egyébként innen innen indult, tehát a tavalyi, bocsánat, még a tavaly előtti évben a Draghi jelentést követően a budapesti deklarációban a tagállamok felhívták a bizottságot, felkérték a bizottságot, hogy dolgozza ki azt a programot, amivel kezelhetővé válik ez a versenyképességi nehézség kihívás, és a bizottságnak erre volt egy válasza, az úgynevezett Repower EU csomag, aminek a legfontosabb részét az orosz energiahordozók teljes körű tilalma jelentette, ami még egy specialitása volt ennek az intézkedésnek, hogy bár egy nagyon világosan szankciós intézkedésről van szó, ezt kereskedelempolitikai intézkedésként pozícionálta az Európai Bizottság, ami mögött alig, hanem az volt a motiváció, hogy míg a szankciós intézkedésekhez egyhangú döntésre van szükség a tagállami vezetők részéről, a kereskedelempolitikai intézkedésekhez elegendő a minősített többség. Így is sikerült átvinniük ezt a tervezetet a tagállamokon, és ez részben ez is az oka annak, hogy Magyarország és Szlovákia megtámadta bíróságon az intézkedést. A másik része az érvnek az az, hogy az energiamix, a beszerzési mix kialakítása tagállami hatáskör, tehát Magyarország jogilag attól és annyi energiát vásárolhat, akitől és amennyit akar. Ezzel az intézkedéssel a bizottság nyilvánvalóan szűkíti ezt a mozgásterét. De én Európai Uniós szinten is azt gondolom, hogy a tavalyi év 14-15%-nyi, vagy az Európai Unió ellátásának 14-15%-át biztosító orosz felet kitiltani, az nem észszerű, inkább diverzifikáción, új beszállítók keresésén kellene dolgozni. Ráadásul itt a mi régiónkban az orosz energia jelenléte aránya még magasabb. Ráadásul egy csomó további kérdést felvet a lépés. A tavalyi évben évelején megszűnt az ukrán gáztranzit, és azóta Ukrajna is például a gázimportjának csak nem felét Magyarországon keresztül bonyolítja, amelyeknek egy jelentős része alig, ha nem szintén orosz molekula.
De ha már említetted a kereskedelempolitikai intézkedésnek nevezett lépést, mi az alternatívája az orosz energiahordozóknak az Európai Unió egészére nézve? Nem a hivatalos alternatíva.
Hát a gáz esetében a legnagyobb arányban az amerikai cseppfolyósított földgázra érdemes gondolni. Nem szabad amellett sem elmenni, hogy tavaly nyáron Ursula von der Leyen kötött egy egyezményt, megállapodást Donald Trump-al, amelyben vállalta azt is, több más mellett, hogy a következő években 750 milliárd dollár értékben vásárol az Európai Unió amerikai energiahordozót. Ez egy elképesztően nagy összeg, a jelenlegi beszerzések többszöröse. És ahhoz, hogy ez, vagy ennek egy része teljesíthető legyen, ahhoz piacot kell teremteni itt az Európai Unióban. Tehát felvethető egy ilyen típusú motiváció is az Európai Bizottság törekvése mellett. De a probléma az az, hogy ez a versenyképesség kihívásainkat nem fogja enyhíteni. Mindenki számára világos, hogy az Amerikában kitermelt gáz az Egyesült Államokban mindig olcsóbb lesz, mint a cseppfolyósítást, szállítást és visszagázosítást, újabb szállítást követően az Európai Unióban. Tehát az eredeti kérdésre, amire fölhívták a bizottságot, hogy választ találjon, ez a lépés biztos, hogy nem fog válaszul szolgálni. De vannak még más beszerzési források is. Van egy nagy vita arról szakmai körökben, hogy több év alatt nagyon jelentős költségek árán le lehet-e válni, és milyen feltételek mellett az orosz energiahordozókról. Szerintem itt az elsődleges kérdés az az, hogy észszerű-e vagy sem, és én azt gondolom, hogy egyértelműen nem észszerű. És
ez egyébként csak a kelet-közép-európai országok számára jelent problémát leválni az orosz energiahordozókról, mármint ami az infrastruktúrát illeti, vagy nyugat-európai országok számára, és most kifejezetten tehát logisztikai alapon mondom a felvetést.
Nyugat-Európában is okoz problémát, nem véletlen, hogy az elmúlt években jelentősen növelte Franciaország, Belgium és több másik ország is a cseppfolyósított orosz gázbeszerzését. Itt egyébként az energiahordozókról érdemes lehet külön-külön is megemlékezni. Eddig nagy részt a gázról beszéltünk, de ez a Repower EU csomag az olajra vonatkozóan is tartalmaz iránymutatást. Itt 2027-ig kellene lejönni az orosz olajról. Ez közvetlenül egyedül a mi régiónknak.
Ami nem túl távoli
így van, problémát, de közvetett módon viszont Nyugat-Európának is. Tehát a 6. szankciós csomagban hiába tiltotta meg az Európai Unió a tengeren keresztül érkező orosz olajszállítmányokat, olajtermék szállítmányokat, azt követően olyan új értékláncok alakultak ki, amelyek keretében különböző közvetítőkön, kerülő utakon keresztül ugyanúgy eljut az orosz olaj, vagy orosz eredetű olajból előállított olajtermék az Európai Unióba, mint korábban, csak ezt hosszabb úton drágábban teszi. India orosz nyersolaj vásárlása az Európai Uniós szankció hatályba lépését követően a korábbi 30-szorosára növekedett, és ezzel párhuzamosan India vált az Európai Unió egyik legfontosabb olajtermék beszállítójává. De vannak még más útvonalak is Törökországon keresztül, amelyekről lehetett olvasni. Itt komoly új vállalatok emelkedtek föl az elmúlt években, amelyeknek a fő profilja az volt, hogy ezeket az új értékláncokat kiszolgálja. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha ezt a szankciós vagy embargós törekvést komolyan vesszük, akkor a nyugat-európai országoknak is nagyon jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, és ezek az erőfeszítések, ezek nem lesznek olcsó.
Említetted, hogy Magyarország és Szlovákia bírósághoz fordul, de ki lehet ebből a helyzetből jönni jól? Van ennek jogalapja, már mint a két félnek?
Én nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy a két fél érvelése az eléggé erős. Hát egyrészt az az érv, hogy ez nem kereskedelempolitikai intézkedés, hanem szankció, az hát eléggé könnyen védhető, ugyanis az Európai Bizottság energiaügyi biztosa többször is úgy nyilatkozott róla, mint szankcióról. Úgy fogalmazott, hogy örökös szankciót vezet be az Európai Unió az orosz energiahordozókra, soha többé egyetlen egy molekula orosz olajat vagy gáz sem szeretne az európai piacon látni. Tehát ezeknek a fényében bebizonyítani, hogy tényleg egy szankcióról van szó, az szerintem lehetséges. A másik, ami egy szuverenitási kérdés, az energia mix kialakításának kérdése, itt is egy elég világos helyzettel állunk szembe. Tehát, hogyha én szabadon eldönthetem, hogy kivel üzletelhetek, és jön egy harmadik fél, és megtiltja nekem, hogy szerkesztő úrtól vásároljak, az a nyilvánvalóan szuverenitás sérelem ér, beleszól az én szabad vásárlási jogomba. Az, hogy ezt milyen időtávon lehet érvényesíteni, megnyerni ezeket a pereket, az egy másik kérdés, de abban is lehet szerintem reménykedni, amellett, hogy minél gyorsabban lezárulnak ezek az ügyek, hogy egyszerűen a háború menete és az Európai Uniós véleménykríma olyan mértékben megváltozik a következő fél évben, egy évben, ami miatt okafogyottá válhat ez a szankciós lépés. Az Európai Bizottság nagyon az ellenkező irányba gondolkodik, nem véletlenül mondta el Ursula von der Leyen elnökasszony is az energiaügyi biztos mellett, hogy itt örökre le akarnak válni az orosz energiahordozókról, függetlenül attól, hogy meddig tart a háború. De én azt látom, hogy egyre több olyan tagállam van, aki sokkal árnyaltabb álláspontot képvisel. Vannak olyan új tagállami vezetők is, például Babis elnök, aki már egyértelműen a magyar álláspontot képviseli, de más-más vezetők.
Ez a Visegrádi 3-as akkor már összeállt.
A Visegrádi 3-as összeáll, de mondjuk amikor a Repower EU csomagot az asztalra tették az Európai Bizottság tisztségviselői, akkor Franciaország és Belgium is jelezte, hogy nem támogatja az intézkedést. Arról nincs hivatalos információnk, hogy a miniszteri tanácson mely országok szavaztak mellette, és melyek ellene, hogy meglett a minősített többség, de én nem lepődnék meg azon, hogyha már ott is komoly vita lett volna, és lettek volna olyan tagállamok Magyarország és Szlovákia mellett, akik bár nyilvánosan nem álltak bele az intézkedésbe, de tartózkodtak volna, vagy ellene szavaztak volna. Tehát csak azt, szerintem azt érdemes ezzel kapcsolatban fölvetni, hogy az a törekvés vagy szándék, ami az Európai Bizottság részéről érkezik, az, hogyha a folyamatokat nézzük, egyre kevesebb tagállami vezető politikájával vagy álláspontjával találkozik, ami szerintem nagyon is érthető, ugyanis azok az energetikai problémák, ahonnan indítottuk a beszélgetést, hogy jóval drágábbak az energiaárak, mint Amerikában, és ugye versenyképességi problémákat okoz, az egyre több országban válik húsba vágóvá.
Itt van például, és akkor térjünk rá szerintem egy picit erre a témára, és Németország, a német gazdaság témaköre. A infrastruktúrát tekintve hosszú időn keresztül berendezkedett az orosz energiahordozókra. Ez a mindennapokban miként érvényesül, hogy át kell térni egy új kereskedelem politikára?
Hát igen, Németország meg az egész Európai Unió, Németországot talán kis túlzással az Európai Unió motorjának tekinthetjük, és valóban onnan indultunk a német gazdasági csoda vagy növekedés, az alapvetően arra a modellre épült, hogy olcsó keleti nyersanyagokból, energiából, magas hozzáadott értékű tevékenységgel exportképes termékeket állítottak elő. Az elmúlt néhány évben ennek a modellnek mindkét pillére megbicsaklott, ugyanis a hozzáférés az olcsó keleti nyersanyagokhoz nagyon jelentősen beszűkült, lecsökkent, a másik oldalról pedig a kereskedelmi konfliktusok fokozódásával az exportpiacok is kérdésessé váltak. Én úgy gondolom, hogy ez a fő oka annak, hogy a német gazdaság szenved, és szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ameddig ezeket a fő pilléreket a mindenkori német vezetés nem állítja a helyre, addig képes lehet-e kimászni a gödörből. Merz most már jó pár hónapja beszél arról, hogy egy nagyobb gazdaságélénkítő csomaggal megpróbálja beröffenteni a német gazdaság motorját. Őszintén reménykedem abban, hogy sikeres lehet ez a törekvés, mert a magyar gazdaság is erősen össze van kapcsolva a német és az Európai Unió egészének a gazdaságával, de vannak kétségeim afelől, hogy például a vállalatoknak adott energiatámogatások, azok mennyire lehetnek hatékonyak, meg is mondom, hogy miért. Az új beruházások kapcsán, hogyha egy vállalatnak azt mondják, hogy a következő egy vagy két évben kap valamekkora rendkívüli támogatást, amivel olyan energiaárakat tud a német kormány biztosítani neki, tegyük föl, hogy akár olyat is tud, mint mondjuk az Egyesült Államokban, akkor is a vállalat az úgy fog gondolkodni, hogy tehát ott támogatás nélkül hosszú távon olcsóbb energiárakat kapok, miért Németországba vinném a beruházásomat. És hát az volt a szerkesztő úr kérdése, hogy hogyan érezhető ez az egész. Egyrészt a német ipar mélyrepülésében, ez egyre inkább a gazdaság egészébe kiterjed. Az elmúlt időszakban sokat lehetett olvasni még ikonikus gyáraknak is a bezárásáról, elbocsátásokról, ráadásul olyan ágazatokban is, amelyek rendkívül fontosak az Európai Unió egész szempontjából is, elsősorban az autóiparra gondolok, és társadalmi szinten is egyre lesújtóbb adatok érkeznek Németországba, mi a századvéggel csinálunk európai szintű közvéleménykutatásokat is, és a legutóbbi méréseink azt mutatták, hogy azoknak az aránya, akik nem tudják felfűteni az otthonukat, anyagi okokból nem tudják időben befizetni a rezsiszámláikat, 20% fölötti Németországban. Ez néhány évvel ezelőtt, az energiaválság előtt bőven 10% alatt volt.
Tehát egyre és szélesebb... 80 milliós országban ma 10%-os eltérés, az már jelentős.
Nagyon jelentős.
Háztartási szinten, igen.
Így van, az elmúlt időszak nagy tanulsága, hogy azokban az országokban, ahol a lakossági energiatarifák dereguláltak, és a piaci energiárak hamar, gyorsan képesek begyűrűzni a lakossági tarifákba, még akkor is nagyon súlyos társadalmi kihívásokat okozhat a folyamat, hogyha egyébként relatív értelme gazdag nagy tartalékokkal rendelkező országokról beszélünk, mert még ezekben is vannak széles társadalmi rétegek, amelyek számára egy rövid időn belül lezajló többszörös tarifa emelkedés, az megugorhatatlan egzisztenciális kihívásokat okoz. Magyarország egyébként a mi májusi mérésünk szerint Magyarországon a legalacsonyabb az érintettek aránya mind a fűtési, mind a díjfizetési nehézségekben az egész Európai Unióban, ami azzal magyarázható, hogy Magyarországon hatósági árszabályozás működik, a tarifák emelkedése az nem történt meg a piaci áremelkedések következménye képpen.
És azt ígérem, hogy innét folytatjuk, lehet, hogy ön is a műsoridőnknek az első része. Maradjanak továbbra is velünk, Hortai Olivér energiapolitikai szakértővel folytatjuk a nap vendégét.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.